Köszöntelek benneteket, testvéreim! Ahogy már Mohácsi testvér bevezette, az én mai feladatom az, hogy arról beszéljek, mi is az egyház fogalmának a meghatározása, az egyház jelentőségének a meghatározása. Az egyház és a gyülekezet szavak, amiket mi használunk és gyakorlatban is alkalmazunk, ez tulajdonképpen a görög eklészia szó magyar változataként került be a közösségnek a tudatába. A görög nyelvterületen ezt a szót alkalmazták mindenféle összejövetel kifejezésére, amikor összehívták az embereket bárhol, bármikor. Profán jelentése szerint tulajdonképpen ez a szó a politikai erőt képviselő népnek a gyűlését és a gyülekezetét jelölte meg és határozta meg. Erre a profán jelentésre utal, hivatkozik Pál apostol akkor, amikor a Cselekedetek könyvében található feljegyzésben, amikor az Efézus beliek előtt védekezik Demeternek a támadásával szemben. A Cselekedetek könyve 19. rész 39. versében olvashatjuk Pálnak ezt a védekező szavait, amikor azt mondja, ha pedig egyéb dolog felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Itt is az eklészia szót használja. Ez a profán jelentés került át a vallási életbe, a vallási gyakorlatba, amikor a hívők közössége van együtt, mint egy testület, amikor egybegyűltök a gyülekezetben. Az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta, a héber gahál szót fordítja eklésziának, és az ószövetségi íratokban is ez a szó mindig összejövetelt jelent. Izrael fiainak a népgyűlését jelenti, vagyis sokszor a nép vezetőinek a tanácskozását és gyűlését jelenti. Ahogy említettem is, az eklészia mindig a héber gahál szó fordítása, ezt az utóbbit azonban esetenként néha más szavakkal is szokták fordítani, így például a zsinagóga, az általunk kicsit magyarosított változatában a zsinagóga szóval is. Sokszor bennünk, keresztényekben már úgy csapódik le ez, ennek a ismerete és tudata, hogy az egyház és a zsinagóga az valami két, vagy a gyülekezet és a zsinagóga az két különböző dolog, holott a Biblia váltófogalomként használja, rokonértelmű szóként használja. Csak a keresztények gyakorlatában és gondolkodásában válik ketté ez a dolog, amikor a keresztények maguknak sajátítják ki az egyiket, az eklésziát, a gyülekezetet, az egyházat, és a zsinagógát meg úgy gondolják, ezt meghagyjuk a zsidóknak. Holott ez a kettő a Bibliában váltófogalomként használatos, rokonértelmű szó. Az előzőek szerint teljesen természetes, hogy amikor Jézus kiválasztotta és megszervezte Isten új népét a régi folytatásaként, akkor az Isten népe között használatos régi szót, az eklészia kifejezést alkalmazta ennek az újonnan megszervezett közösségnek a megjelölésére. Hasonlatosképpen az első keresztény nemzedék is Isten új népének tudva magát, olyan önmegjelölést fogadott el, amely az írásokból származtatva ugyanezt a tényt fejezi ki. A korintusiakhoz írott első levél, első rész második versében olvashatjuk Pálnak a tömör üzenetét, amikor azt mondja, hogy az Isten gyülekezetének, Isten eklésiájának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén is, meg a miénken is. Izrael a pátriárkáknak a testi leszármazottja, és az egyház között tulajdonképpen egyszerre történik egy szakadás, és történik ugyanakkor a folyamatosságnak a megmaradása is. Ez azért van, hogy az újonnan választott népre is a régi neveket lehessen alkalmazni, mind a kettő, úgy az Ószövetség gyülekezete, népe, eklésziának hivatik, és ugyanúgy az új szövetség népe választotja is. Az ószövetségi írások azonban már tágabb és gazdagabb értelemben használják és alkalmazzák ezt a szót, ennek a jelentését. Nagyon sok helyen található a Szentírásban olyan meghatározás, hogy azt a helyet nevezi a Biblia ekklésziának, ahol a hívők Isten tisztelet megtartására gyűlnek össze. Pál azt mondja, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, az ekklésziában. Tehát itt a helyet nevezi annak. Másik helyen arról beszél, hogy ez a ekklézia lehet a hívőknek a közössége, akár egy földrajzi területen, akár pedig egy városban, akár egy családi házban, tehát bárhol, ahol a hívők egybegyűlnek, ott azt a közösséget is annak nevezi. Sőt, még tágabb értelemben az újszövetségi Szentírás az Istenhez hűséges mennyei és földi teremtmények az együttes közösségét is ekklésiának nevezi. Amikor Isten egybeszerkeszt magának mindeneket, mennyeieket, földieket. És erről a nagy ekklésiáról beszélnek a proféciák, a jelenések könyve 4. 5. fejezetében is találjuk ennek a gyűlését, együttesét, közösségét, és még nagyon sok helyen. Az előzőek szerint tehát a ekklézia jelenti a gyülekezetnek a helyét is, és a benne lévő híveknek a közösségét is. És itt hadd tegyek egy nagyon fontos meghatározást. A keresztény emberek között vannak, akik szívesen hallanák azt a Bibliából ki, hogy az ekklézia csak a hívő embereknek a közösségét jelenti. Mert akkor az épülettel kapcsolatban, a helyjel kapcsolatban, ott, ahol történik az egybegyűlés, nem kellene különleges módon foglalkozni, különleges módon meghatározni a magatartásunkat, a viszonyulásunkat. Ugyanakkor ennek az ellentéte is igaz, vannak, akik pedig szívesen hallanák, hogy az ekklézia csak a helyre, csak az intézményre vonatkozik. Azért, mert a személyes életük felé való isteni elvárások, vagy a közösség felé való elvárásokra nem szívesen alkalmaznák azokat a isteni kritériumokat, amik az ekkléziával kapcsolatban megfogalmazódnak a Bibliában. A Biblia úgy mutatja be az egyházat, mint amit Isten alapított, azért, hogy Isten anyaszent egyházának, Isten gyülekezetének neveztesse. Tulajdonképpen ez volt a vágya Istennek már hajdan Izrael életében is. Talán megfogalmazhatjuk úgy, hogy hajdan Izraellel az volt Istennek a vágya, hogy általa létrehozza a legnagyobb egyházat, a legnagyobb ekklésiát, egy olyan gyülekezetet, ahová a világ minden népének a képviselői összegyűlnek az Isten imádatára. Ha csak egyetlen helyre irányítsam a figyelmet, Ézsaiás könyve 56. fejezetére, ahol végig ez fogalmazódik meg, hogy Istennek ez a vágya, hogy a föld minden népei, királyai, nemzetei jöjjenek, és egy hatalmas gyülekezetet alkotva imádják az Istent. A zsidó nép azonban küldetését elveszítve, Isten visszavonta a megbízatást, és tulajdonképpen ettől kezdve a zsidó nép már csak egy nép lett a többi között, de többé nem tekinthető az Isten ekklésiájának. Helyettük Isten egy új népet hívott el, egy új egyházat, ekklésiát alapított, amely tovább viszi a tőle kapott küldetést az egész világra. Jézus Krisztus különböző módon fogalmazta meg a Bibliában. Egyik alkalommal a szőlő uráról és a benne dolgozó munkásokról szóló példázatában mondja el, mondom néktek, elvétetik tőletek az Istennek országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. Itt fogalmazza meg Jézus, hogy a szőlőt kiadja más munkásoknak. Mert akik eddig végezték a munkát, azok nem jól végezték. A téma vizsgálata közben, hogy mi is az egyház, tulajdonképpen többféle kérdés is felvetődhet bennünk. Miért is rendelte, miért alapította Jézus az egyházat? Milyen emberek közössége alkotja Jézus Krisztus egyházát? Erre vagy ezekre a felmerülő kérdésekre olyan választ mondhatunk, bizonyára, amit elmondok, annál még lehetne többet is, lehetne egészen hosszan sorolni a listát, én csupán csak ízelítőt szeretnék adni abból, hogy miért is rendelte Isten az egyházat, legyen egy biztonságot nyújtó menedékhely a bűn világában, legyen egy hely az elmagányosodás idejében, közösség teremtő hely, és ez az Isten munkájának, lelkének az irányítása, vezetése alatt. Ugyanakkor legyen egy hely az ős ellenség megtévesztő befolyása ellen is, egy olyan hely, amely védelmet ad, amely biztonságot jelent, ahol nem csak a magam bölcsességére vagyok hagyatkozva és támaszkodva, hanem ahol támaszkodhatom a közösséget alkotó többieknek a véleményére, gondolatára, segítségére. Példabeszédek könyvében úgy fogalmazza meg a Szentírás, mert a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Egy embert nagyon hamar meg tud téveszteni, be tud csapni az ős ellenség. De amikor együtt vagyunk, akkor ez már nehezebb. Gondoljatok csak arra a legegyszerűbb példára, amikor az első emberpár ott volt Édenbe. Mi volt az, ami miatt legyőzte Sátán az embert? Elszakadtak egymástól. Egyedül maradt. Ez volt a bukásnak az alapja. És éppen ezért fogalmaz a Szentírás így, hogy a megmaradás az a tanácsosoknak a sokasága által van. Amikor egymás bölcsességére is tudunk támaszkodni. Az egyház rendeltetése, a gyülekezet rendeltetése és célja az is, hogy miért alapította Jézus az egyházat, hogy az egyházhoz való kapcsolódás által én Jézus Krisztushoz is kapcsolódjak. Majd később szeretnék még erről egy kicsit részletesebben szólni, most csak annyit hadd említsek, hogy Jézus Krisztus a gyülekezetet az ő saját testének nevezi, aminek mi személy szerint tagjai vagyunk rész szerint. És amikor én ehhez a testhez csatlakozok, a gyülekezethez, Krisztus egyházához, akkor magához, Krisztushoz is, mert hiszen ő ennek a testnek a feje. Aztán a gyülekezet azért is nagyon fontos, mert ez egy olyan hely, ahol különleges módon táplál és tanít bennünket Isten. Ahol közösségben imádhatjuk és dicsőíthetjük őt. Többször találkoztam már azzal a gondolattal, hogy otthon is tudom én olvasni a Bibliát, meg a bizonyságtételt. De határozottan tudom mondani, hogy az teljesen más. Én nagyon sokat olvasom otthon a Bibliát. Talán mindenkinél többet olvasok, hiszen a hivatásomból adódóan kell vele, azon kívül, hogy szeretem is csinálni, de ebből adódóan kell is, de mégis egészen más, mint amikor a közösségben vagyunk. Az Isten tovább tudja vinni azt, amit én egyénileg az igéből kimerítettem. Ezért mindig boldogan szoktam elmondani azt, abba a kiváltságba vagyok, hogy sokszor hetenként 3 tanítógyűlésen is ott vagyok, mert Isaszegen is részt veszek, aztán itt is részt veszek, és ha éppen Zuglóban végzem a szolgálatot, akkor szombat reggel még ott is részt veszek. És a Jóisten mindig ad újabb és újabb gondolatokat a szombatiskola lecke által. És ez a közösség. Ezt másképp nem lehet megnyerni. Ez csak a közösségen keresztül adja az Isten. Aztán még egyet hadd említsek meg. Ellen White írja az Apostolok története című könyvében, hogy a gyülekezet az Isten kegyelmének a színtere, ahol készségesen kinyilvánítja az emberi szíveket átalakító hatalmát. No, a gyülekezet egy ilyen hely is. Szoktuk úgy is mondani, hogy a gyülekezet az Isten műhelye, ahol ő formál, alakít bennünket. A Biblia különböző hasonlatok által mutatja be az egyházat, ami által tulajdonképpen egy nagyon színes, sokrétű képet kapunk az egyháznak a természetéről. És én úgy gondolom, akkor tudunk igazán arra a kérdésre válaszolni, hogy mi is az egyház, ha ezeket az Isten által adott szemléltető képeket vesszük figyelembe, és tekintjük meg, mit is akar általa mondani, megfogalmazni az Isten. Az első ilyen szemléltető kép a Bibliában, amivel a gyülekezetnek a természetét akarja kifejezni, Isten Pál apostol szavaiban, levelében fogalmazódik meg, ahol Pál az emberi testhez hasonlítja a gyülekezetet. Miért? Mit is érthetünk meg ezáltal? Egyrészt azt érthetjük meg, hogy egy emberi test az él, mozog, aktív módon tevékenykedik. Éppen ezért az egyháznak is élni, mozogni, tevékenykedni. Ahogy a testemnek izmai vannak, amit fejleszthetek, erősíthetek, hogy mindig többre legyek képes, na ugyanúgy az egyház is a tevékenység által, a munka által, az Isten által ránk bízott dolgoknak a képviselete által, igenis fejleszthetjük a képességeinket. Jézus ezt azáltal fejezte ki, amikor a talentumokról szóló példázatát mondja el, hogy aki 5 talentumot kapott, az mit csinált vele? Megduplázta. Még 5-öt szerzett hozzá. És ez az, amit a Jóisten akar, hogy egy élő szervezet az fejlődni tud. Kamatoztatni tudja azt, ami korábban volt. És ezt is kifejezi a test. Aztán kifejezi azt is, hogy ennek a testnek is van egy feje. És ez a fej Jézus Krisztus, és ez azt jelenti, hogy a Krisztus gyülekezetét, Krisztus gyermekeinek a közösségét magának Jézus Krisztusnak kell irányítani a fejnek. Nagyon érdekes az emberi szervezet, ahogy az egész lényünket behálózó agyi idegeken keresztül irányítja a fej tulajdonképpen a tagokat és az egész szervezetünket, na ugyanúgy Isten az egyházban is adott egy ilyen irányító rendszert, amit mi úgy szoktunk magunk között nevezni csak, hogy a szervezet. Ez nem a test, hanem ez csak a szervezet, aminek az a feladata, hogy a Krisztustól kapott irányítást juttassa el a különböző pontokra. És tulajdonképpen így ruházta át Jézus a Krisztus helyében való cselekvésnek a hatalmát az egyházra. Természetesen erről kicsit részletesebben kellene szólni, csak az időkeret miatt itt most nem szeretnék mélyebben belemenni. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A test hasonlata szemlélteti azt is, hogy a tagok egymással összhangban végzik a saját feladataikat. Hiszen amikor a kezemmel csinálok valamit, akkor a szemem irányít, és együtt munkálkodik a kezemmel. És ahhoz, hogy a kezemmel meg tudjam tenni azt, a lábam is mozdul hozzá. Az egész szervezetemnek az izomrendszere működésbe indul azért, hogy egy bizonyos feladatot el tudjak végezni. És ugyanígy kell az egész test tagjainak együtt megmozdulni, együtt tenni azt, amivel az Isten bízott meg bennünket. Pál apostol azt mondja az Efézus beliekhez írott levelében, hogy ez az együttmunkálkodás egyrészt a szentek tökéletes bítése céljából adatik, másrészt a Krisztus testének az építésére. Az a tény, hogy a tagok egy testnek a tagjai azt is jelenti, hogy egy közösséget alkotnak, egymásért élnek, és együtt éreznek a másikkal. Mert ha ráütök az ujjamra, akkor az egész testemben szétfut a fájdalom, szinte az egész testemmel érzem ezt a fájdalmat. Pál azt mondja, ha az egyik tag szenved, szenvedjen vele az egész. Érezze a másiknak a szenvedését. Ha az egyik örül, akkor örüljek vele én is, a másik. Tehát ilyen módon szemlélteti a test példája az egyháznak a miben létét, a lényegét, amire hivattatott. Máshol a Biblia Krisztus mennyasszonyának nevezi a gyülekezetet. Azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében, hogy eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, mint szeplőtlen szüzet. Mennyasszonyként mutatja be a Biblia itt. Ez a hasonlat azt jelenti, Krisztus egyházának, szépnek, vonzónak kell lenni, mint egy mennyasszonynak. Ennek érdekében fel kell ékesítse magát, hogy szépsége által magára vonja az embereknek a figyelmét. Amikor az ágyülekezetben voltam lelkész, akkor egy fiatal lányt készítettem kerességre, aki a keressége után egy hónappal már egybe is kelt a vőlegényével, és Amikor tanultunk, akkor az utolsó órákban, akkor olyan izgalommal mondta el, hogy egy kicsit úgy fél ettől az alkalomtól, mert tudja azt, hogy amikor belép a terembe, akkor mindenkinek a tekintete ő rá irányul. Mindenki őt figyeli. És hogy vajon meg tud-e felelni annak a várakozásnak, amivel felé fordulnak? Tud-e olyan szép lenni, olyan vonzó lenni? Tud-e majd úgy bevonulni a helyére? És ezt jelenti a mennyasszony. Szépnek lenni, vonzónak lenni. A szépség által magunkra irányítani az embereknek a figyelmét. És azt mondja a Szentírás, ennek érdekében Krisztus mennyasszonya ékesítse fel magát. Mindent tegyen meg azért, hogy szép legyen és vonzó. De nem külső jegyekkel. Mint ahogy Péter apostol fogalmazza meg, hogyan is kell, hogy ékesítsék magukat az emberek. Ugye ott az asszonyokról beszél, de úgy gondolom, hogy ez egyetemesen érvényes ránk férfiakra is, tehát mindenkire. Talán hadd olvassam is el ezt az igei gondolatot. Péter apostol első levelének 3. fejezetében, a 3.-4. versben, akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatása, aranynak felrakása, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Az igazi szépség, a belső ember szépsége, az kisugárzik, az láthatóvá válik. Az egyes ember életében is, és egy közösség életében is. És ha a gyülekezet, az eklézsia, az Krisztus mennyasszonya, akkor ilyen belső szépséget kell, hogy kisugározzon. A másik gondolat, hogy a mennyasszony a szeretetével, a ragaszkodásával kötődik, kapcsolódik a vőlegényéhez, és ugyanígy kell Krisztus egyházának, mint mennyasszonynak ragaszkodni, kötődni Krisztushoz. A ragaszkodó szeretet egy összekötő kapocs legyen Krisztus és az egyház között. Pál apostol azt mondja, mint szeplőtlen szüzet állítalak az elé, akinek eljegyeztelek téged. Ezzel azt is megfogalmazza, hogy Krisztus egyháza tisztán és szeplőtlen szűzként kell, hogy Krisztus elé álljon. Így akarja magához fogadni. A Biblia beszél nagyon sok helyen arról, hogy ellenkező esetben az eklézsia romlottá válik, sőt paráznává válik, és parázna állapotában egyenesen az Isten ellensége lesz. Ezt jelenti tehát az, amikor úgy beszél a Biblia az egyházról, a gyülekezetről, mint mennyasszony. Más helyen a gyülekezetet Krisztus aklának és nyájának is nevezi a Biblia. Akolnak nevezi azért, mert itt akarja összegyűjteni és számon tartani Jézus az övéit. Ahogy a pásztor az ő aklába tereli a nyáját azért, hogy egyfajta biztonságot adjon, egyfajta védelmet adjon, és tudja azt, hogy megvan mind, ami az övé, nem veszett el közüle egy sem, na ezért mondja a Biblia, hogy a gyülekezet, az egyház egy ilyen akol is, ahol egybe tereli Jézus az övéit. Nyájának nevezi pedig azért, mert ő vigyáz ránk, ő táplál bennünket. A Zsoltárok olyan szépen mondja el, füves legelőkre terelget engem. És jelenti ez azt is, hogy az ő tulajdonai vagyunk, az övéi. A nyájhoz való tartozás által valósítja meg Jézus azt, hogy megismerjük egymást is. Figyeljünk egymásra, és segítsük egymást. Ha teljesen szét vagyunk szóródva, ez nem lehetséges. Akkor nem is ismerjük egymást. El tudunk menni egymás mellett úgy, hogy nem is tudjuk, hogy a másik is Jézusnak a nyájához tartozó bárány. Jézus ezért von bennünket össze egy nyájba, hogy az övéi ismerjék egymást. Figyeljenek egymásra, törődjenek egymással, és segítsék egymást. Sőt, a nyája között ad lehetőséget arra is, hogy megismerjük az ő hangját, amikor szól hozzánk. Megtanuljunk azt a leckét, hogy hallgassunk az ő szavára. Fiatal ember koromban voltam körülbelül 100-150 birkának a pásztora éveken keresztül, és szinte minden nap ki kellett hajtanom őket legeltetni, és gyakorlatból ismerem ezt a leckét, hogy mit jelent az, amikor egy-egy bárány ismeri a hangomat. Egészen messziről rászólhatok, és engedelmeskedik. A hangomnak a színéből megállapítja, hogy rosszallóan szóltam-e rá, és említettem az ő nevét. És abban a pillanatban elfordul és elmegy onnan, amit addig csinált. Ez a hang azt is jelenti, ha ismerjük a pásztornak a hangját, Jézusnak a hangját, hogy akkor is tudjuk őt követni, ha a körülöttünk támad sötétség, esetleg egy időre eltakarja őt a tekintetünk elől. Pásztorként csodálatosan éltem meg azt, amikor sötétbe kellett kihajtani, és én erdőbe legeltettem, ahol a fölénk boruló fák lombja még nagyobb sötétséget, sokszor szinte majdnem átláthatatlan sötétséget teremtett, és itt kellett ezeket a bárányokat kivezetni a legelőre. Elég volt a hangomat hallatni bizonyos időközönként, és ezek a bárányok körén tömörültek, és el nem hagytak. Lehetett akármilyen sötét, biztos lehettem abban, hogy egyetlen egy sem fog elhagyni, hanem jönnek mellettem, vagy jönnek utánam. És ezt jelenti nekünk Jézus, ha mi ismerjük az ő hangját, akkor tudunk hozzáigazodni. Nem muszáj őt látnunk, hiszen a bűnvilágában sokszor megenged az Isten olyan körülményt, amikor a megpróbáltatások közepette, ami lelki szemünk elől eltűnik Jézus. Amikor úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk, de akkor belül a lelkünk mélyén meg kell tudni hallani az ő hangját, és hallgatni kell az ő szavára. És ez egy biztos vezetést fog adni nékünk. A Szentírás Isten templomának is nevezi az egyházat. Úgy az ótestamentumi időben, mint napjainkban. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy Isten a Szent Lélek által közöttünk akar lenni. Mert hiszen minden hely attól válik templommá, ha az Úr ott van. Az Ószövetség csodálatos temploma sem attól volt templom, hogy mennyi aranyat fektettek bele és építettek be, nem attól, hogy művészi munkával volt kialakítva minden részlete, hanem attól, hogy az Isten dicsőségének a jelenléte betöltötte azt. Ott volt az Isten benne. Az Újszövetségi Egyház is ettől válik elsődlegesen az Isten templomává. Azt akarja kifejezni ezzel a hasonlattal a Biblia, hogy ott van az Isten jelenléte. Ennek a templomnak Jézus Krisztus kell, hogy az alapja legyen. Ezt is kifejezi. Ennek a templomnak, ennek a közösségnek Jézus Krisztuson kell felépülni. És akkor a pokol hatalmai sem vehetnek rajta diadalmat, mert egy biztos sziklára épült, amely a megpróbáltatás viharait is megállja. Jézus elmondja azt a példázatát a sziklára és a fövenyre épített házról, és onnan tudjuk, hogy csak az a ház maradt meg, amely a sziklára épült. Jöhetett az ár, jöhetett a vihar, az biztosan állt, mert az alap stabil volt. És ezt is ki akarja fejezni ez a hasonlat, hogy ennek a templomnak az alapja, az újszövetségi eklézsiának az alapja Jézus Krisztus. Ez a tény, hogy templom, azt is jelenti, hogy ez a templom nem holt anyagból épül fel, hanem élő kövekből. Péter apostol fogalmazza meg az ő levelében, az első levél második fejezet 5. versében, hogy ti is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá. És ezek a kövek, mint élő kövek, a mennyei mester keze alatt növekedhetnek, fejlődhetnek, formálódhatnak. Ebbe a templomba mindenki beleépülhet élő kőként. Egyetlen feltétel van, a mennyei mesternek kell kézbe venni őt. Mert csak a mennyei mester kezén megformált, átalakított kő épülhet be ebbe a templomba. És az, hogy hová, ki hová épül be ebbe a templomba, az határozza meg, hogy a mester a jellememnek a felületét mennyire tudta feldolgozni. Mennyire engedtem át magam az ő munkálásának. Az egyik emberen csak a durva jellemvonásokat tudja Isten lefaragni. Ezért az ilyen kő, az csak, ahogy az építészetben is tudjuk, csak az alapokba vagy a külső fal felületre kerülhet be. Ha egy kő már esetleg csiszoláson is áteshet, tehát egy nemesebb felületet tudnak rajta feldolgozni, akkor már egy belső építészeti elemként is használható. Ha viszont egy kő olyan értékes, hogy nem csak csiszolni, hanem fényesíteni is lehet, akkor az ember szinte a kirakatba akarja tenni azt a követ. Azzal büszkélkedni akar, azt mutogatni akarja, mert az olyan gyönyörű. Amikor a mester belenézve meglátja a saját képmását visszatükröződve. Tehát nem mindegy, hogy mennyire engedem magamat munkálni. Amikor Isten úgy beszél a gyülekezetről, mint templomról, akkor ez ezt is jelenti, hogy te és én vagyok az alkotó része ennek a templomnak. De nem mindegy, hogy hol állok. Nem mindegy, hogy a mennyei mester mennyire tudja formálni, alakítani az én életemet. A templomról azt is mondja a Biblia, ha valaki Isten templomát megrontja, akkor megrontja azt az Isten. Máshol azt mondja Pál, mi egyessége Isten templomának a bálványokkal, amivel azt akarja mondani, hogy az Isten templomát tisztán kell tartani. Megkülönböztetett tisztelet kell övezze az eklézsiát, hiszen maga az Isten is rendkívüli becsben tartja. Hadd idézem Ellen White-nak a sorait ezzel kapcsolatban, azt írja a bizonyságtétel a prédikátorok részére szóló könyvében, bizonyságot teszek testvéreimnek, hogy Krisztus gyülekezete a maga gyengesége fogyatkozása dacára úgy, amint van, mégis az Úr Jézus figyelmének a legfőbb tárgyát képezi. És ezért a mi figyelmünk középpontjának is a legfőbb tárgyát kell, hogy képezze. Ebben a témakörben Pál apostol azt is mondja, hogy az élő Istennek egyháza az az igazságnak oszlopa és az erőssége. Ez azt jelenti, hogy Krisztus egyháza a tőle kapott igazságnak a letéteményese és erőssége kell, hogy legyen. Ami azt jelenti, hogy ez az igazság védi az egyházat. Sátán tanításaival szemben, minden vonatkozású ártó befolyásával szemben véd bennünket. Ha hozzá ragaszkodunk, akkor Sátán nem tud megtéveszteni, nem tud becsapni bennünket. Az igazság, mint egy szilárd oszlop, védelmet és biztonságot jelent számunkra. Ugyanakkor ennek a másik oldala is igaz, hogy az egyháznak is védelmezni kell az igazság tisztaságának a fennmaradását. Hogy valóban a Krisztus gyülekezetének a közössége az az igazságnak az oszlopa és erőssége legyen. Az igazság egy oszlop legyen. Ez azért is nagyon fontos, mert a Szentírás arról beszél, hogy támadnak emberek, még az egyházon belül is, akik fonák dolgokat beszélnek. Akik megtéveszteni akarják még a választottakat is. És ezért nagyon szükséges, hogy Isten gyermekei az igazságot oszlopként állítsák, és védelmezzék annak a megmaradását. Ellen White nagyon sokat foglalkozik azzal a gondolattal ebben a témakörben, ha az egyház tagjai közül valaki azt gondolja, hogy új világosságot kapott Istentől, akkor az egyház közössége által választott ismerettel, tapasztalattal bíró embereknek meg kell vizsgálni azt az írások hátterén. Ézsaiás próféta úgy fogalmazza ezt meg a 8. fejezet 20. versében, hogy a tanításra, vagy a törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok. Ha valaki nemeként szól, nincs hajnala. Nincs Istentől jövő világossága. És itt is érvényes az, amit már említettem, mert a megmaradás, az igazság tisztaságának a megmaradása is csak a sok tanácsos által van. Mivel Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, ezért a hívők közössége, mint gyülekezet, az Isten családját is alkotja. A Biblia úgy is beszél az eklézsiáról, mint egy családról. Mit jelent ez? Két hasonlattal írja le a Biblia, hogy miként történhet meg az, hogy mi az Isten családjához kapcsolódunk. Az egyik hasonlattal azt mondja a Biblia, hogy örökbefogadás. A maga fiaivá fogad az Isten. A másik hasonlattal pedig azt mondja, hogy újjászületés által lehetünk az Isten családjának a részese. És ez a két hasonlat azt mondja ki, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor újjászületésem megtörténik, amikor Isten örökbe fogad, akkor attól kezdve nem vagyok többé szolga, hanem az Isten háza népének a tagja. Az Isten családjához tartozás azt is jelenti, hogy igyekeznem kell az Isten családjában elfogadott normák szerint élni. János ezt úgy fogalmazza meg az első levelében, hogy akiben megvan az a reménység ő iránta, hogy most Isten gyermeke, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Vagyis igazodok az Isten családjának, az Isten családjában elfogadott normákhoz. Az Isten családjának a tagja lenni azt is jelenti, hogy a mindenható Istent atyámnak szólíthatom. Ez egy csodálatos dolog. De azt is jelenti, hogy egymást pedig testvéreknek. Jézus azt mondja, ti mindnyájan testvérek vagytok. A család hasonlata az összetartó, egymás segítő embereknek a közösségének a kifejezője. Az egyháznak a történelem folyamán a Biblia beszámolója szerint harcolni kellett. Külső, belső ellenségek ellen. Éppen ezért a Biblia a nagy általánosságban úgy mutatja be az egyházat, mint egy küzdő egyházat. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy bár az egyház ebben a küzdelemben jelentős eredményeket érhetett el, de még nem tekinthető győztes, diadalmas egyháznak. Ez az egyház még a sok fogyatkozása, tökéletlensége miatt még csak a küzdő egyház. Jézus különböző példázatokkal szemléltette a küzdő egyház belső állapotát és helyzetét. Ez azt jelenti a jézusi beszámoló szerint, hogy adva van egy nagyon vegyes összetételű választott nép. Ebben a vegyes összetételű választott népben Jézus példázata szerint még vannak konkolyok, vannak balgaszüzek, vannak gonosz szolgák. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az előzőek ellentéteként a Biblia beszámol arról, hogy ebben a küzdőegyházban ott van a hűségeseknek a maradéka. Akik minden körülmények között ragaszkodnak az Istenhez és igazságához. És itt hadd említsem újra Ellen White-nak azt a gondolatát, amikor azt írja, Krisztus gyülekezete a maga gyengesége és fogyatékossága dacára úgy, amint van, mégis az Úr Jézus figyelmének a legfőbb tárgyát képezi. Úgy, amint van. Mi adventisták az egyház lényegét úgy tudjuk meghatározni a Biblia útmutatása szerint, ahogy Osterwald testvér fogalmazza meg, az ő könyvében olvasható ez a nagyon tömör megfogalmazás az egyház lényegéről. Azt írja, hogy a gyülekezet, Krisztus egyháza, azoknak az embereknek a közössége, akiknek Jézus Krisztus a szívükben él. Akiknek Jézus Krisztus a szívében él. Akik őt, Jézust, mint üdvözítőjüket elfogadták. akik Jézust, őt és egymást szeretik. És a negyedik, hogy szavának, Jézus szavának, úgy, ahogy azt megértették, amilyen szinten tudják, engedelmeskednek neki. Ez a négy kritérium foglalja össze, hogy tulajdonképpen kikből is áll a Krisztus gyülekezete, Krisztus eklésiája. Osterwald testvér még hozzáteszi, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Isten gyülekezetéhez való tartozásnak a próbaköve tulajdonképpen Jézus Krisztus. Jézus Krisztus áll a középpontba. Én rajta keresztül kapcsolódhatok a Krisztus gyülekezetéhez, Isten gyülekezetéhez. Az a tény, hogy Krisztus gyülekezetének tagjai azok is, akik szavának úgy, ahogy megértették, engedelmeskednek, ez egy nagyon tág teret nyit a Krisztus egyházáról. Éppen ebből a megállapításból is következik, hogy Jézus Krisztus egyházának van egy látható része, meg egy láthatatlan része. A látható egyház azoknak az embereknek a közössége, akik egy mindenki által látható és megismerhető szervezett közösségbe tömörülve hirdetik az örökkévaló evangéliumot, hirdetik a jelenvaló igazságot, amit Isten különösen ahhoz a történelmi korhoz küldött. Nekünk ebben a történelmi korban ezt a jelenvaló igazságot, a hármas angyel üzenetet kell hirdetni, amelyről úgy beszél a Biblia, hogy az örökkévaló evangélium. És emlékeztek, hogy Jézus a nagy beszédében mit is mondott? Hogy amikor Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. És ez a mi feladatunk. Ez a látható egyháznak a küldetése és feladata. A láthatatlan rész pedig azokat az embereket foglalja magába, akik a különböző egyházakban szétszórtan, általunk ismeretlenül, láthatatlanul élnek őszinte istenfélő életet. Jézus ezt úgy mondja el a példázatában, a jó pásztorról szóló példázatában, hogy más akolban is vannak nékem juhaim. Ezzel azt mondja ki Jézus, hogy az az akol, az a közösség nem az én aklom, nem az én nyájam van benne. De abban az akolban, a között a nyáj között vannak egy-egy olyan, akik az enyeim, akiket én ismerek, akiket én számon tartok, akik az én hangomat ismerik, és hallgatnak az én szómra. És mivel hallgatnak rá, ezért én ki fogom hívni őket, és amikor a hívó hangomat meghallják, akkor ők kijönnek. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. De most még szétszórtan élnek. Ők képezik a láthatatlan részét az egyháznak. János apostolon keresztül Isten segítséget ad ahhoz, hogy a látható egyházat mindenki felismerhesse, megtalálhassa. Ezért két különleges ismertető jelet ad a végidő egyházáról. A mai szombatiskolai tanulmányunkban, mivel a végidő maradékáról volt szó ugye a leckében, éppen ezt a két ismertető jegyet is elemezte a leckénk. Ez a két ismertető jel az, megőrzik és megtartják Isten parancsolatait. Ami azt jelenti, hogy amikor az egész keresztény világ nem veszi figyelembe az erkölcsi törvényt úgy, ahogy az Isten adta azt a Hóreben, na akkor a végidő egyháza, Jézus eklésiája, az ő egyházához tartozó közössége őrzik, megőrzik úgy, ahogy az Isten adta azt. Amikor az egész kereszténység el akarja hitetni az emberekkel, hogy Jézus kereszt halálával eltörölte az örök erkölcsi törvényt, a 10 parancsolatot, akkor ez a gyülekezet, ez a közösség őrzi és megtartja, és nem engedi, hogy el legyen törölve és meg legyen semmisítve. Amikor az egész világ figyelmen kívül hagyja Isten által adott erkölcsi normákat, akkor ez a közösség ragaszkodik az Isten által adott erkölcsi normákhoz. Ez az egyik ismertetőjel. A másik ismertető jel az, hogy ott van náluk Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mivel János apostol később azt mondja, hogy a Jézus Krisztus bizonyságtétele nem más, mint a prófétaság lelke, ebből az következik, hogy ezek az emberek az Istentől származó prófétai kinyilatkoztatásnak a birtokosai. Mert ismerik és értik a prófétai kinyilatkoztatást. Nem tekintik titoknak azt, amiről az Isten úgy beszél, hogy Jézus kijelentése, amit adott az ő szolgáinak. És boldogok azok, akik olvassák, hallgatják és megtartják azt, ami abban íratott. Ugyanakkor az a kijelentés, hogy ők az Istentől származó prófétai kinyilatkoztatás birtokosai azt is jelentik, hogy az abban lévő üzenetet hirdetve ők maguk is prófétai népnek tekinthetők. A Jelenések könyve 10. fejezete írja le az advent nép történelmét, a nagy csalódástól kezdve a végig, és a 10. fejezetnek az utolsó versében azzal találkozunk, hogy az Isten azt a parancsot adja ennek a népnek, hogy neked ismét prófétálnod kell. Sok népek, nemzetek, királyok, nyelvek előtt. De amit hangsúlyozni szeretnék, hogy prófétálnod kell. Ezért is mondja a Biblia erről a közösségről, hogy ott van náluk Jézus Krisztus bizonyságtétele, ami a prófétaság lelke. Ugyanakkor ez a kijelentés jelenti azt is, hogy a prófétaság lelki ajándéka megtalálható közöttük. Ellen White személyében adta Isten a prófétaság adományát az ő népe között. Rajta keresztül csodálatos, eligazító tanácsokat adott Isten korunk népének. És még egyetlen gondolatot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Ez a kijelentés, hogy ott van náluk Jézus bizonyságtétele, ami a prófétaság lelke, ez fordítható úgy is, hogy akiknél ott van a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Ugyanis éppen a szentély szolgálat ismerete által Jézus Krisztusról olyan ismereteket hirdethetünk, adhatunk tovább embereknek, amit ők nem ismernek, mert nem foglalkoznak a szentély tanával. Ha komolyan belemélyedünk az Ószövetség szimbólumainak a megismerésébe, akkor a szentély szolgálaton olyan mélységeket ismerhetünk meg a beteljesedés evangéliuma segítségével, amit mások nem ismernek. És ezért a Jézus Krisztusról valami többet, pluszt adhatunk az embereknek, még a keresztényeknek is. Ezt is jelenti az, hogy ott van náluk Jézus bizonyságtétele. Testvéreim, ennyi volt az, amit szerettem volna elmondani az egyházról, a gyülekezetről. Talán összesítve hadd fogalmazzam meg úgy, hogy a gyülekezet jellege, jelentősége az ma sem változott az új szövetség idejében sem. A Biblia soha nem a jeruzsálemi templomra alkalmazta az eklézia kifejezést, hanem az Ószövetség idején keresztül, kezdettől fogva végig, mindig az Isten gyermekeinek a összejövetelét, a népgyűlését, az együtt tartózkodását, a közös istenimádatukat fogalmazta meg. És ugyanez megy át az Ószövetség idejére is. A másik nagyon fontos gondolat, hogy mit is jelent számunkra, mit jelent a világ számára az Isten gyülekezete, azt ezek a hasonlatok kell, hogy kifejezzék számunkra, és fogalmazzák meg. Ezekből az Isten által adott hasonlatokból érthetjük meg a maga mélységében, hogy mi is a rendeltetése a gyülekezetnek, és milyennek kell lenni az Isten gyülekezetének. Én kívánom azt, hogy tanulmányozzátok, és mélyedjetek bele, és hiszem azt, hogy mindig újabb és újabb dimenziók nyílnak meg előttünk a kutatás és tanulmányozás által. A Jóisten segítsen erre bennünket. Amen. Édesatyánk, köszönjük, hogy mi így szólíthatunk meg, hiszen a te családod tagjai vagyunk Jézus Krisztusban, a te gyermekeid, és Jézusban a te templomod, a te eklézsiád. Az a közösség, az a gyülekezet, ahol a te gyermekeid egy testbe forhatnak össze, a Szentlélek munkája által. Add, Urunk, hogy ez így történjen a mi életünkben is. Munkáld ennek az akarását is, és a megvalósítását is. Mindannyiunkban egyen-egyenként legyen rajtunk a te kegyelmed ezért. Segítsél, Urunk, hogy tudjuk megérteni azt a csodálatos igei mélységet, hogy mi is a rendeltetése, mi a célja, mit akar kifejezni, mit akar hirdetni, hogy te a te gyülekezetedet hogy szeretnéd küldeni, hogy szeretnéd megtartani abban a világban, amelyben élünk. Ezért különböző hasonlatokkal, példabeszédekkel szemlélteted annak a lényegét, amit szeretnél elmondani, amit szeretnél tudatosítani bennünk. Segítsél, hogy minden példádat, Urunk, meg tudjuk érteni. Tudjunk fölötte elmélkedni, elmélyedni a megértésében, hogy a te szent lelked nyithassa meg a mi értelmünket, hogy amikor megértjük, akkor pedig igyekezzünk azon, hogy azt a célt, amit megvilágítottál előttünk, azt tudjuk megvalósítani. Tudjunk olyan gyülekezeted lenni, olyan templomod lenni, olyan tested lenni, olyan közösséggé válni, amely mindazt betölti, mindazt elvégzi, amire hivatott. Legyen a te kegyelmed és segítséged mindannyiunkkal, Urunk. Jézus Krisztusunkban kérünk erre. Amen.